Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ma is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. A következő 20 percben szó lesz arról, hogy lassult a bérdinamika Magyarországon, a reálbérek csökkenése pedig a 2008-as, 2009-es világválsághoz hasonlóan zajlik. Aztán arról is szólunk, hogy csak nem évtizedes mélypontra esett a házasságkötések száma Magyarországon, és osztalékot fizet története során először a Waberers. Kezdünk! Folytatódott a kétszámjegyű bérnövekedés, és inflációval korrigálva a reálbér csökkenés Magyarországon. A bruttó átlagbér 528 ezer forint, a nettó pedig 363.900 forint volt januárban idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Bár lassult a bérnövekedés üteme, az még mindig 16% feletti volt. Az egyszeri kifizetésektől megtisztított úgynevezett rendszeres bruttó átlagkeresetek pedig több mint 17%-kal emelkedtek. Az ING Bank vezető elemzője azt mondta, nyílik a bérolló a legjobban és a legrosszabbul fizetett szektorok között, viszont nem volt olyan iparág, ahol ne nőttek volna a bruttó bérek. A reálbérek viszont a 2008-2009-es válság óta nem látott zsugorodást mutatnak. Virovácz Pétert Lakatos László kérdezte.
Úgy tűnik, hogy megkezdődött a bérek fékeződése januárban. Mennyire esik egybe ez a csökkenés, vagy ez a fékeződés a várakozásaiddal?
Azt mondhatjuk, hogy itt az elmúlt pár hónapban látott lassulása bérnövekedésben nagyjából borítékolható volt. Ugye az első és legfontosabb történet az az, hogy technikai recesszióban van a magyar gazdaság, és bizony a vállalatok egyre nehezebb helyzetben vannak. Ennek oka, hogy egész egyszerűen nem tudják már olyan mennyiségben értékesíteni a szolgáltatásaikat, illetve a termékeiket, vagyis csökken a bevételük, és hát bizony innentől kezdve meg kell gondolni minden egyes kiadási tételt, és vélhetően itt a béremelések tekintetében hát valamiféle visszafogottabb döntéssorozat kezdődött. Vagyis az, amiről beszéltünk itt nagyon sokáig, hogy attól tartunk, hogy egy nagyon komoly ár-bér spirál alakul ki, vagyis hogy a magas infláció folyamatosan egyre magasabb és magasabbra tolja majd a béreket. Hát úgy tűnik, hogy ettől már nem kell annyira rettegnünk, itt az elmúlt hónapok lassuló bérdinamikája erre utal legalábbis.
De közben úgy tűnik, hogy még mindig feszes a munkaerőpiac. Ez esetleg változtathat ezen, vagy már nem is olyan feszes a munkaerőpiac, hiszen sok cégnél már létszámstoppot hirdettek.
Azt mindenképpen látjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen szektorról beszélünk. Igaz ez a bérekre, igaz ez a munkanélküliségi statisztikákra, vagy éppen a foglalkoztatottságra. De hogyha nemzetgazdaság egészéről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy azért még mindig feszes a munkaerőpiac, bár már csökken az üres álláshelyek aránya, és emellett pedig csökken a foglalkoztatottság. Ugye akkor beszélünk egy nagyon feszes munkaerőpiacról, mikor nagyon kevés a munkanélküli, viszont őket nagyon-nagyon sok üres álláshelyre kellene fölvenni. Most pont ebben van egyfajta alkalmazkodás, ugye a vállalatok csökkentik az üres álláshelyek számát, egész egyszerűen nem tudják már kigazdálkodni, nem éri meg betölteni ezeket az álláshelyeket, és közben nem csak létszámstopp van, de vannak szektorok, ahol megindult egyfajta aktív munkaerőpiaci alkalmazkodás és elbocsátások vannak. És talán ez is visszatükröződik egyébként a bérstatisztikákban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy vannak olyan szektorok, amik eddig is jellemző munkaerő hiánnyal küzdöttek, és ott inkább azt tapasztalt, hogy nem, hogy nem küldik el az embereket, de még mindig inkább egy átlagbér feletti bérnövekedési dinamikával találkozhatunk, vagyis ők azzal akarják megtartani a munkavállalóikat, meg azzal akarnak bevonzani több új munkavállalót, hogy bizony az átlagnál magasabb béreket fizetnek, és ezért látjuk azt, hogy még mindig a magyar gazdaság egészét, hogyha nézzük, azért 16% körüli átlag keresett növekedés van, ez az mindenképpen jelentősnek tekinthető.
Melyek azok a szektorok, ahol még mindig jelentősen nő a bér, és hol látható némi csökkenés?
Nagyon érdekes megfigyelni, hogy azokban a szektorokban is nagyon dinamikusan nő a bér, amelyek alapvetően abszolút a tetején vannak a bérskálának. Miről is beszélek? információ, kommunikáció, pénzügyi szolgáltatás, energiaipar. Itt abszolút átlagbér felett fizetnek ezekben a szektorokban, és még itt is nagyon dinamikusan emelkednek a bérek. Ezzel szemben az olyan alacsonyabb keresetekkel bíró szektorok, ahol szintén munkaerőhiány van, ugye erről beszélünk nagyon-nagyon régóta, szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás, mezőgazdaság, építőipar. Itt is, hogyha azt nézzük, százalékban dinamikusabban nőnek a bérek, csak nagyon nem mindegy a bázis. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy 200 000 forintos átlagfizetés nő 10%-kal, vagy egy 300 000 forintos átlagfizetés nő 15%-kal. Tehát ez a nap végén forintban kifejezve továbbra is azt jelzi, hogy komolyabb különbségek kezdenek el kialakulni az egyes szektorok átlagfizetései között. Azt ugyanakkor abszolút nem látni, hogy lenne bármelyik szektor is, ahol nagyon komolyan csökkenésnek indultak volna a bérek. Nyilván, hogyha a reálbérekről beszélünk, az már egy másik történet. Hogyha inflációval kezdünk el korrigálni, akkor azért több olyan szektort látunk, ahol már közelíti a két személy együtt is a vásárlóerő csökkenése, de hogy összességében, hogyha a nemzetgazdasági átlagot nézzük, tehát akkor is ez a megközelítőleg 8%-os reál keresett zsugorodás azért az nagyon-nagyon szombos, legutóbb 2008-2009-ben, a legutóbbi nagy pénzügyi világválság idején láttunk hasonlóan gyenge mutatókat, akkor romlott ennyire a vásárlóerő a lakosságnak legutóbb.
Az elmúlt percekben az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy elszálló költségek és demográfiai fordulat. Leginkább ezek a tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy 2023. januárjában csak nem évtizedes mélységbe zuhant a házasságkötések száma Magyarországon. A Ceremónia Mester Szövetség elnöke szerint a mostani visszaesés nem kivételes, egyszeri alkalom, hanem trendfordulót jelez. Tóth Mihály ugyanakkor hozzátette, miután az elmúlt években rekordmennyiségű esküvő volt, részben az állami támogatásoknak köszönhetően, várható volt az adatok egyfajta konszolidációja. A riporter Molnár Gábor.
Az elmúlt időszakban arról hallottunk, hogy száguld az esküvői iparág, ez tovább folytatódott az év elején?
Egyrészt az esküvői iparágnak ugye volt egy nagyon komoly döccenője itt a Covid hatására, tehát a 2020-21-es évben gyakorlatilag lefeleződött az esküvők száma, ami nem azt jelenti, hogy az emberek nem házasodtak, hanem azt jelenti, hogy lakodalmat nem tartottak. Nekünk évente körülbelül olyan 300 esküvőre van rálátásunk, és azt láttuk, hogy a felét átvitték a következő évre, aztán annak is a felét nagyjából a következő évre, hogy húzódott el a pandémia. És nyilván ennek az lett az egyik hatása, hogy az elmúlt évben minden idők legtöbb esküvőjét és legtöbb lakodalmát láttuk. És hát nyilván az is látszik, hogy a kormánynak a családtámogatás intézkedései is jelentősen megtolták a házasodási kedvet. Azt gondolom, hogy ilyen 10-20-30 éves távlatban is elképesztő mennyiségű esküvő zajlott. És nyilván ennek valahol van egy konszolidációs pontja, ez most eljött, és azt látjuk, hogy elég rendesen visszazuhant az esküvőknek a száma, illetve a hozzá kapcsolódó lakodalmak száma, mert hogy ez két különböző adat.
Mondta, hogy a lakodalmak száma csökkent, ettől függetlenül az a mondás igaz, hogy Magyarország volt az egyetlen olyan ország, talán az egész világon, ahol a házasságkötések száma konkrétan nem csökkent a Covid alatt sem?
Igen, ezt lehet mondani, hogy a házasságkötések száma az gyakorlatilag ilyen 70 ezer körülire növekedett az elmúlt években. Ugye ilyen magas csak 30 évvel ezelőtt volt. A 2010-es évek környékén volt egyébként korábban a legalacsonyabb, tehát ilyen 30 ezer házasságkötés környékén. De ennek azért jól látszik, hogy több oka is van. Az egyik nyilván az, hogy a babaváróhitel, a csok és társai, ők olyan támogatást jelentettek, aminek a kapuja az, hogy házasságot kell kötni. A másik pedig egy nagyon egyszerű demográfiai tény, az, hogy a 80-as években születettek, voltak nagyjából ugye demográfilag a legszélesebb sáv, tehát a legtöbben az országban, és szép lassan így elfogytak azok, akik a házasságkötési idősávba kerültek. Jól látszik, hogy 10-20 év alatt szépen eltolódott a 20-as évek elejéről a házasságkötési szándék a 30-as évek elejére, és hát ha összenézzük ezeket az adatokat, akkor jól látszik, hogy ennek valahol van egy ilyen tetőzése, és ez most a mögöttünk lévő években volt. Tehát most egész egyszerűen el elkezd fogyni azoknak a száma majd, akik a házasságkötési idősávban vannak. De a mögöttünk lévő években nyilván ez a tetőzés látszott.
Tehát ez egyfajta ilyen trendforduló, akkor mondhatjuk így?
Igen, egész biztos, hogy ez egy trendforduló. Hát érdemes megnézni a KSH interaktív korfáját, hogy az előttünk lévő években, tehát ami ránk vár, milyen népességszámokkal kalkulálhatunk ebben a 25 kötőjel 35 éves korosztályban. Ugye 2001 környékén olyan 7-800 ezer ember, 8 ezer fő körüli volt ez a szám mind a férfiak, mind a nők körében. Most 2023-ban pedig már 700 ezer a férfiaknál és olyan 650 körül a nőknél. Ez egy 12%-os visszaesést jelent a népességszámban. Nyilván ez valahol jelentkezik a házasságkötésekben is, hiszen nem tudnak házasságot kötni azok, akik nem léteznek egy országban.
Ez azt jelenti, ugye gondolom törvényszerű, hogy a lakodalmak száma az is csökkenni fog, ugye? Jól értelmezem itt a dolgokat?
Van egy ilyen, mondjuk úgy ökölszabály, hogy nem minden házasságkötésből lesz ugye lakodalom, de alapvetően azért körülbelül a kétharmada azoknak, akik házasságot kötnek, azok valamilyen lakodalmat is tartanak. Ugyanakkor azért az jól látszik, hogy radikálisan csökkent például a vendégszám az elmúlt években. Tehát míg mondjuk 10-20 évvel ezelőtt az átlagos vendégszám 120 fő volt, aztán már csak 100, addig az elmúlt években ez lecsökkent 80-ra, most pedig azt látjuk, hogy ez a 60-80 fő közötti vendégszám lesz vélhetőleg az új standard. Ez azért mondjuk úgy, hogy 10-20 év alatt a felére csökkent a vendégszám. Ugyanakkor a vendéglátásnak a költségei azok meg elképesztő módon megnövekedtek. Tehát az elmúlt évben élelmiszerár növekedésről hallottuk, meg olvastuk, hogy 40-45% között mozgott csupán az élelmiszeráraknak a változása.
Feltételezem, hogy a kettő között összefüggés van, a vendégszám csökkenése és az élelmiszerár növekedés között.
Nyilván, hát mi az, amint tud spórolni egy pár? Egyrészt azon tud spórolni, hogy kevesebb szolgáltatást vesz igénybe egy esküvőn, a másik pedig, hogy kevesebb vendéget hív, amiután ki kell fizetni ezeket a szolgáltatásokat. Ugye a vendéglátás klasszikusan egy olyan szolgáltatás, ami egy per főárú szolgáltatás, és hát van erre egyébként, minden évben végzünk egy ilyen kutatást, hogy körülbelül mi a legmagasabb, bár meg a legalacsonyabb vendéglátásban. Az idei mérésben a legmagasabb per fő ár az ilyen 75 ezer forint körül volt, a legalacsonyabb pedig 28. Tehát könnyű kiszámolni, hogy ilyen 38-40 ezer forint per főre jön ki csak a vendéglátásnak a költsége egy-egy lakodalmon. Amin tud fogni a pár, az, hogy nem 100 vendéget hív, hanem csak 50-et vagy 60-at.
Hogyan néz ki egy esküvő a számok nyelvén? Mennyibe kerül manapság egy lakodalom, egy lagzi?
Minden évben végeznek többen is felmérést azzal kapcsolatban, hogy a párok mit terveznek a következő évre, mit látnak, mennyi pénzt fognak elkölteni egy esküvőre, és nagyon érdekes azt látni, hogy mi a párok terve és a realitás között a különbség. Ugye tavalyi adat, hogy mennyit terveznek elkölteni a párok, és tavaly olyan 2-3 millió forintot terveztek egy esküvőre elkölteni, és a realitás pedig körülbelül olyan 4 millió forint körül volt, ugye ezt ilyen utólagos bevallással mondják el a párok, és amikor idén megmértük ugyanezt, akkor idén is azt mondták, hogy ilyen 2-3 millió forint körül terveznek elkölteni, de ha tippelnem kéne, akkor valószínűleg idén is 4 millió forintot fognak egy-egy esküvőre elkölteni. A nagy különbség az lesz, hogy mi az, amit idén kapnak 4 millió forintból, és mi az, amit mondjuk tavaly kaptak belőle. Tehát vélhetőleg ugyanannyi pénz van a párok zsebében, viszont ahogy emelkednek az árak, szép fokozatosan egyre kevesebb szolgáltatást tudnak megvásárolni, vagy egyre kevesebb vendéget fognak meghívni egy esküvőre.
Külföldön is hasonló tendenciák figyelhetőek meg, tehát ott is van egyfajta ilyen bezuhanása házasságkötések szempontjából, vagy ez ilyen Magyarország specifikus helyzet?
Kevés adat áll még rendelkezésünkre, tehát egy január-februári adatot látunk, tehát hogy ez egyébként nemzetközileg is egy ilyen bezuhanást mutat, ezt egyelőre nem tudom. Azt tudom, hogy Magyarország talán Ciprussal összemérhető az elmúlt években a házasságkötések számában, tehát nálunk ténylegesen nagyon magas volt az elmúlt években. Nemzetközi szinten az látszik, hogy egyébként fokozatosan enyhén csökken a házasságkötések száma, de nyilván ez összefüggésben van a népességszám csökkenéssel, tehát hogy alapvetően az ott inkább együtt mozog a népesség számmal, a házasságkötések száma. Magyarországon egy ilyen, mondhatjuk az elmúlt években egy ilyen szteroidon volt tartva a házasságkötések száma, ilyen módon nem korrelál a népesség számmal. Nálunk is valószínűleg ez egyszerűen egy konszolidáció, ami most történik, és ez Európára nézve ez már megtörtént, tehát ott tulajdonképpen együtt halad a két görbe.
Az elmúlt percekben a Ceremónia Mesterszövetség elnökét, Tóth Mihályt hallották. Részvényenként akár 100 forintos osztalékot is fizethet a Waberers. A logisztikai cég története során először fizet majd osztalékot részvényeseinek, miután 2022-ben tőzsdei bevezetése óta a legmagasabb, mintegy 33 millió eurós adózás előtti eredménnyel zárt. Az osztalékfizetés részleteiről és a vállalat idei célkitűzéseiről Barna Zsoltot, a Waberers International NRT vezérigazgatóját, Molnár Gábor kérdezte.
Sikerült elérnie a Waberersnek a 2022-re kitűzött céljait?
Azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk 2022-es évvel, hiszen a Waberers csoport a tőzsdei bevezetése óta a legmagasabb EBIT eredményét és EBIT margin szintjét ért el. Ez azt jelentette, hogy mintegy 14%-kal bővült az árbevételünk, és az EBIT mutatónk pedig 33,3 millió euróra nőtt a korábbi évvel szemben, 27 millió euróval szemben.
Ezek akkor eléggé jól csengő számok, és ennek köszönhetően is lehet most beszélgetnünk az osztalék kifizetésről?
Igen, a menedzsment és a board javaslata alapján a megévő eredményekből azt gondoljuk, hogy a részvényeseknek is kell részesülni, és ezért tett javaslatot az igazgatóság erre a 100 forintos osztalék kifizetésre vonatkozóan.
Ilyen már történt a vállalat történetében?
Nem, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez lesz az első osztalék fizetéses évünk. Korábbi években alapvetően a növekedésre koncentrált a cég, és ennek okaként nem egy osztalék részvényről beszélgettünk, hanem alapvetően egy növekedési papírról. Most megpróbáljuk ezt a struktúrát olyan formában alakítani, hogy egy kicsit minden befektetőnk számára elérhető és kedvező befektetési formává váljon a Waberers részvény.
Ugye néhány szóban említette már, hogy mi volt itt ennek az osztalék kifizetésnek a háttere, de tudjuk egy kicsit egy picikét cincálni ezt, hogy miért is kerülhet erre sor egészen pontosan?
Azt gondolom, hogy egyrészt az eredmények lehetővé teszik az osztalék kifizetésnek a lehetőségét, másrészt pedig újra próbáljuk struktúrálni a Waberersnek, mint befektetési lehetőségnek a helyzetét, szerepét a budapesti értéktőzsdén, és ezért gondoljuk, hogy egy osztalék fizetéseivel tudjuk növelni a közkészhányadát is, illetve hát a forgalmát.
Mikor indulhat el ez az osztalék kifizetés?
Erről a közgyűlésnek kell döntenie. Ez a közgyűlési döntés az április hónapban fog megtörténni. A forduló nap az 2023. június 26-án történik meg, tehát az akkori tulajdonosoknak történik meg az osztalék kifizetés, aminek a kezdő napja július 3-a.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az előző esztendő az egészen jól sikerült a Waberersnek. Mivel lenne elégedett a 2023-as év végén? Mik a Waberers céljai idén?
Ugye vannak pénzügyi céljaink, tehát fenn kívánjuk tartani az eredményes működését a vállalatnak. Nyilván jelen gazdasági környezetben nehéz megjósolni, hogy mit tekinthetünk egy sikeres üzleti évnek. Mi magunk elé azt tettük célként, hogy megpróbáljuk megismételni a rendkívüli tételek nélküli tavalyi célszámokat, tehát a 30 millió eurós EBIT szint környékén szeretnénk az évet zárni. Másrészt pedig szeretnénk stratégiailag azokat a céljainkat ebben az évben teljesíteni, ami a hozzáadott értékű és a minőségi logisztikai szolgáltatások szélesebb spektrumban történő elterjedését jelentik a vállalaton belül. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha jelentősen tudna növekedni ebben az évben is továbbra is a regionális kontrakt logisztikának a cégen belüli árbevétel százaléka. Másrészt pedig szeretnénk folytatni azokat a beruházásokat, amiket a tavalyiban elkezdtünk. Ezek a raktárlogisztikai fulfillment beruházások, a környező országban történő teljeszkedés. Szeretnénk, hogyha a Szerbia és a szlovákiai operációnk tovább tudna fejlődni, illetve minden területünk pedig egészséges módon tudna ebben az évben is növekedést mutatni.
Bár még csak néhány hónap telt el az idei évből, és lehet, hogy egy kicsit kristálygömb jóslásnak tűnik, amire kérem, de hogyan látja az elmúlt időszak alapján ezek a célok valóban elérhetőek lesznek idén?
Azon dolgozunk, hogy elérhetőek legyenek. Az első három hónapnak a számait hamarosan publikálni fogja a vállalat. Nem bocsátkozhatok előrejelzésbe, de azt gondolom, hogy megalapozottak azok a célok, amelyekről korábban beszéltem.
Innen-onnan lehetett hallani arról, hogy bizonyos strukturális változások is vannak a vállalat életében. Valóban van egy ilyen fajta átalakulás is önöknél?
Hát elsősorban arra gondolunk, hogy a különböző üzleti szegmenseinknek súlyát azt picit átstruktúráljuk. Ez egy stratégiai cél, amelyet transzparensen kommunikáltunk a befektetőink fele. Ez pedig azt jelenti, hogy továbbra is a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokat kívánjuk előtérbe helyezni, ami azt is jelenti, hogy a nemzetközi fuvozási szegmensünk százalékos árbevétele az összárbevételen belül az némileg csökkenni fog, és ezzel szemben pedig a kontraktlogisztikai vagy a value-added szolgáltatásaink részaránya pedig a továbbiakban növekedni fog. Ez ebben az évben is sikeresnek mondható. A vállalat összebít eredményében a három üzleti területünk hasonló nagyságrenddel tudott eredményt termelni, és ezt szeretnénk ezt a stratégiát tovább folytatni.
Az elmúlt percekben Barna Zsoltot, a Waberers International NRT vezérigazgatóját hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss híreket mondunk Gál Márkkal, további szép napot, viszont hallásra!
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.